Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mai délutáni Isten tiszteletünk alapigéjét Hóseás próféta könyvének második fejezetéből fogjuk olvasni. Hóseás próféta könyvének második fejezetéből a 16. verstől a 25. versig bezárólag. Tehát a mai délutánra előírt áhítati ige alapján Hóseás próféta könyvének második fejezetéből a 16. verstől kezdjük Isten igéjének az olvasását, amit fönnállva hallgasson meg a gyülekezet. Azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába és szívére beszélek. Azután adom vissza szőlőjét és az ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájából a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Azon a napon szövetséget kötök javukra, a mezei vadakkal, az égi madarakkal, és a földön csúszómászó állatokkal. Kiirtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Eljegyezdek magamnak örökre, eljegyezdek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Azon a napon meghallgatom, így szól az Úr, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet. A föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezreelt. Mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek. A nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Imádkozzunk. Urunk, arra kérünk téged, segíts, hogy ennek lehetőségével, ha ezt fölkínálod számunkra, hadd tudjunk majd jól élni. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Egy olyan ige van előttünk, amely nagyon kedves ige szokott általában lenni baptista fiataloknál, amikor eljegyzési alkalom van. Nagyon sokszor hallottam már, amikor egy-egy ilyen alkalomra meghívtak, ami nagyon kedves és nagyon családi alkalom, hogy a vőlegény és a menyasszony, amikor a gyűrűt adták egymásnak, akkor ezt a jól ismert igét idézték, mondták egymásnak a szemébe nézve, hogy eljegyezlek téged magamnak. És mindazt az igét mondták őszinte szívvel, szeretettel, amit annak idején Hóseás próféta által üzent Isten az ő saját népének, amikor Hóseás szolgálatban állt, Isten engedelmes szolgájaként az ő ügyét képviselte. Ugye Hóseás próféta volt az a próféta, a 12 kis próféta közül az első, akik az Ószövetségben ilyen módon szolgáltak. Nagyjából Krisztus előtti 8. században volt az ő szolgálati ideje, és egy olyan időszak volt akkor Isten népének az életében, amelyben ez a jól ismert mondat, hogy eljegyezlek téged magamnak, amit az Úr mondott az ő népének, különös jelentőséggel bírt, hiszen Isten népe, mint oly sokszor már az ószövetségi idők folyamán, újra és újra visszaesett abba a bűnbe, abba a hibába, de inkább bűn, mint hiba ez, hogy Istennel, az Istennel való szövetségét, amelyet a Biblia nagyon gyakran hasonlít egyfajta házassághoz is, Isten népe nagyon gyakran áthágta ezt a szövetséget, és nagyon gyakran más istenek után, a divatos istenek után próbált menni, azokat próbálta utánozni, talán az jobban tetszett számukra, mert a környező népeknek mind-mind olyan isteneik voltak, és mind-mind olyan izgalmasnak látszó, nagyon misztikus istentiszteleti formáik voltak, amelyhez képest az egy istenhit, Az egyisten hitnek a tisztelete, imádata egy elég unalmas istentiszteleti formának nézett ki. Hát Izrael népe úgy gondolta, hogy ideje ezt a kicsikét megváltoztatni is, és nem vette észre, hogy ebben a nagy változtatásban tulajdonképpen, ahogy szokták volt mondani, a fürdető vízzel a gyereket is kiöntötte, és Istentől távol került. És ez az Istentől való távol kerülés, ez mindig következményekkel járt Izrael életében. Mindig olyan problémák, olyan gondok merültek föl, amelyet Isten népe, amikor az Úrral járt, amikor Istennel járt, soha nem élt át, vagy legalábbis ilyen krízisben, ilyen válságban soha nem volt, mint amikor az Istentől távol szakadva élte át a nehézségeit. Sósásnak a szolgálata annyiban is különleges volt, hogy Isten nem csak arra használta, mint általában a többi prófétát, és nem csak úgy használta Hóseást az ő népének a megmentése, helyreállítása érdekében, mint akár Ézsaiás, vagy bármelyik más nagy prófétát, hanem Hóseásnak az élete is olyan volt, hogy mindaz, amit cselekedett, a szimbolikusan kiábrázolta azt az ige hirdetést, azt a prédikációt, amit egyébként mondott is, és prédikált is Isten népének. És ugye ővele fordult elő ez a furcsa parancsa Istennek, amikor azt mondta, hogy vegyél egy parázna nőt feleségül. Ugye ez a bizonyos Gómer volt az, akit Isten ilyen módon feleségül szánt Hóseásnak. És az ő különös házasságokon keresztül, az ő tragikus házasságokon keresztül próbálta Isten népét józanítani, figyelmeztetni, fölébreszteni arra, hogy az a anomália, az a nem normális eset, amiben Hóseás Isten szolgája van ezzel a parázna nővel házasságban, és az egyértelműen látszott, hogy ez egy nem normális dolog volt, ugyanúgy Isten népének az Istennel való kapcsolata nem normális volt, és erre akarta Hóseáson keresztül fölhívni a népnek a figyelmét. Ez a felolvasott ige szakasz, amelyet olvastunk ezen a mai délutánon Isten igéjéből, tulajdonképpen azután hangzott el, hogy Hóseásnak Isten újabb parancsot adott, miután ez a Gómer több gyermeket is szült neki, amelyeknek igen különleges neveket adtak. Isten azt a parancsot adta, hogy tulajdonképpen ezt a parázna asszonyt, Hósásnak a feleségét zavarja el Hósás a háztól, mert hát ugye az ő parázna életvitelét nem adta föl, ugyanúgy paráználkodott másokkal, írja a Biblia, miután Hósással egyébként házasságban élt, és ez az elzavarás persze idéglenes volt Isten részéről, azért, hogy ez az asszony is rájöjjön arra, de még inkább Izrael népe is rájöjjön arra, hogy mi az a rossz, mik azok a rossz dolgok, amiket elkövetett és elkövettek ebben a különleges házasságban, amely egyrésztől Hóseás és e között a parázna asszony között volt, illetve Isten népe és Isten közötti szövetségben volt, hogy rájöjjön ez a nép, hogy mit tett, mivel rontotta el ezt a szövetséget, és hogy ebből a hűtlenségéből, ebből a hűtlenkedéséből megtérve helyreálljon ez a különleges házasság, amiről Isten beszél Hóseáson keresztül az ő népének. És Istennek az üzenete ezzel a nagyon kegyetlen döntése, amikor Hóseás elzavarta az ő feleségét, mégis arról szólt, amiről ezt a bizonyos jól ismert mondatot is mondottam, hogy eljegyezlek téged magamnak. Isten Izrael felé úgy tekint, Isten az ő népére úgy tekintett, mint akit nem vetett el, mint akit nem vetett el végleg, hanem igazából arra akarta őket fölébreszteni, hogy értsenek a jó szóból, értsenek a szelíd szóból, mert eljöhetnek olyan idők, amikor nem csak elgondolkoztatja őket az, ami történik velük, hanem ennél sokkal keményebb dolgok is jöhetnek, mert persze az is majd helyre jön, hogy megtanulhatják, és meg kell tanulniuk, hogy mit jelent Istennek a nevét segítségül hívni. Nagyon különös ez a gondolata, hogy Hóseás kezdi ezt Isten szájába adva ezeket a mondatokat. Azért most én csábítom őt, és elvezetem a pusztába. Mondja Isten Hóseásnak az ő népéről. A pusztaság. Izrael népének az életében nem volt ismeretlen ez a hely és ez a helyszín, hiszen a 40 éves vándorlás, amely a honfoglalás előtt volt Izrael népének az életében, elég maradandó emléket és elég maradandó tapasztalatot hordozott még Hóseás korában is, hogy mi miatt került oda ez a nép. Hogy ez nem volt benne Isten forgatókönyvében, hogy ez nem szerepelt a honfoglalás menetében, hogy ez a 40 éves pusztai vándorlás, értelmetlen körforgás ott a pusztában, és egy egész generációnak ugye ki kellett halni, az imórai alkalommal hallottunk már erről Kálai testvérnek a buzdításában, hanem ez egy olyan engedetlenség folytán alakult ki Isten népében, amikor Isten nem tehetett mást. El lehetett volna kerülni ezt a kitérőt. El kellett volna kerülni ezt a kitérőt. De Isten népe mégis engedetlen lett. Ugyanakkor a pusztai vándorlás és a pusztában való tartózkodás amellett, hogy az engedetlenségnek a következményéről szólt. Amikor Isten népe engedetlenné vált az ő urához, és hűtlenné vált a szövetséghez már ott a vándorlás idején, ugyanakkor arról is szólt, és tulajdonképpen Hóseáson keresztül ezt látjuk megerősíteni, hogy ebben a pusztai helyzetben Isten mégis gondot viselt. Isten mégis ott volt az ő népével. Nem hagyta őket el. A tűzoszlop és a felhő oszlop ott maradt, és vezette őket. Az, amit Mózes kért, hogy Uram, ne vigy bennünket tovább erről a helyről, hogyha nem jársz velünk, ha te arcod nem jön velünk, Isten ezt komolyan vette, elfogadta. De valami célnak az érdekében ez a 40 év, ez a 40 éves pusztai tartózkodás, ez ott maradt Isten népének az életében. És amikor erről a hűtlen asszonyról, Gómerről is szó van, akit Hóseás elzavart, akkor tulajdonképpen ez a pusztai hely arra volt számára is jó, hogy mielőtt visszajöhetne az ő férjéhez, mielőtt visszatérhetne, azelőtt legyen neki alkalma arra, hogy elcsöndesedjen, hogy végig gondolja az életét, és hogy rájöjjön arra, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami megbánnivaló, mi az, amit el kell hagyni és változtatni kell, hogy a további lépések azok már jók legyenek. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, én nem tudom, hogy Istennek milyen sűrűséggel kell időnként a mi életünkben is ezt a fajta pedagógiai módszert, ha tetszik, alkalmaznia. Nem tudom azt, hogy milyen sűrűn kell bennünket pusztába hívnia azért, hogy az éppen az engedetlenségünkre, éppen talán az önzéseinkre, éppen talán a mi bűneinkre ráirányítsa a figyelmet, és azt mondja, hogy nem mehetsz addig tovább, míg ezeket nem látod meg, míg ezeket nem bánod meg, és nem változtatsz rajta. És hogyha már házasságról van szó, mert a délelőtti alkalom is erről szólt, és azok a mondatok, azok a szavak, amelyeket itt olvastunk, szintén a házassághoz köthető szavakként ismertek előttünk, időnként jól testvéreim, a mi házasságunkban is így szétnézni. Hogy az a puszta hely, amit mi sokszor talán így élünk meg, hogy mintha most éppen ilyen pusztába lennék, annak vajon nem az-e az oka, hogy Isten azt akarja, hogy egy kicsikét csöndesedj ma el. Egy kicsikét gondold végig az életedet. Gondold végig, hogy miket tettél. Gondold végig, hogy mi az, amin esetleg változtatni kéne, mert Isten csak akkor tud tovább vinni, hogyha ezek a változtatások ott lesznek az életünkben. Pusztaság. Kihívom az én, elcsábítom az én népemet a pusztába. A puszta a felkészülésnek és a felkészítésnek is a helye volt. Ezt is ismerik a Bibliából, hiszen Illés próféta, mielőtt az erejét meghaladó útra indult, Isten a pusztába hívta őt ki. Az Úr Jézus, mielőtt a messiási munkáját elkezdte volna, és elkezdte volna megkérdetni, hogy elközelített az Istennek az országa, és térjetek meg, azelőtt 40 napig volt a pusztában, étlen és szomjan. És felkészült, és felkészültek arra, amire Isten őket elhívta és megbízta. Szükség van, és szükség lehet a pusztai magányra, a tekintetben is, hogy talán éppen arra készüljünk föl, és éppen azt lássuk meg, hogy mostantól kezdve, Uram, csak veled akarok menni. Mostantól kezdve csak veled akarok menni. Azt mondja az Úr Jézus, és ez egy nagyon fontos felismerés, kell, hogy legyen az életünkben napról napra, hogy nálam nélkül semmit nem tudtok cselekedni. És lehet, hogy arra kell fölkészülnünk, és arra akar bennünket az Úr fölkészíteni, hogy a puszta helyen, mert annyira ott van bennünk az, hogy majd ezt én megoldom, majd ezt én tudom csinálni, mert annyira ez sugározza felénk ez a világ, amiben élünk, hogy elfelejkezünk arról, hogy az Úr Jézus meg azt mondta, hogy nálam nélkül semmit. És lehet, hogy azért kell időnként a pusztába menned, és a pusztába mennünk, hogy erre a felismerésre újra és újra rájöjj. Ezt a felismerést újra és újra megted magadnak, és elismerd magadnak, hogy Úr Jézus, nekem valóban szükségem van rád. Valóban nem az én nagy ötleteimre, nem az én nagy terveimre van nekem igazából szükségem, hanem arra, hogy rájöjjek arra, hogy nálad nélkül egy lépést nem tudok tenni. Mert a pusztaság az a nélkülözésnek is a helye. A nélkülözésnek a helye, amikor nincs elég élelem, amikor nincs elég víz, és az ember meglehetősen hamar eljut arra a pontra, hogy elveszett vagyok. És azt mondja az Úr Jézus, amikor valaki eljut erre a pontra, és akkor valaki ki tudja magának mondani, hogy nincs tovább, mint annak, hogy a tékozló fiú ott a moslékos májonál, amikor rájött, hogy innentől most már nincsen tovább, és valaminek változni kell, akkor elkezdett gondolkozni, és eszemított, hogy az én atyámnál, az én atyám házánál mennyi minden jó volt, milyen jó dolgom volt. Nagyon sokaknak el kell jutni erre a pontra, hogy elveszett vagyok, nincs több ötletem. És mi történik akkor? Azt mondja, hogy a szívére beszélek. Testvéreknek már beszéltem a fórum beszélgetés alkalmával a saját megtérésemről. Nem akarom ezzel a testeket untatni már, csak azt akarom elmondani ebből, hogy én egy tipikusan ilyen ember voltam, ilyen gyerek voltam. Elég konokul tudtam ragaszkodni elveimhez. Elég konokul sokáig mondtam az Istennek, meg sokáig mondtam a lelkipásztoromnak, meg sokáig mondtam a nagymamámnak, meg az egész gyülekezetnek, hogy jó vagyok én így. Mit akarnak még többet? Itt vagyok minden alkalommal az imaházban. Ott ültem, énekeltem. Még időnként adakoztam is, amikor kaptam zseppénzt. Mit akarnak még többet? Mit akar tőlem a jó Isten is többet? Sokkal külön vagyok, mint a többi osztálytársam, aki most is diszkóban van, mert ki tudja, hogy miket csinálnak. Én itt vagyok, Úr Jézus. És el kellett vinni Istennek addig a pontig az életemben, amikor azt tudtam mondani, Uram, hogy elveszett vagyok. Elveszett vagyok. Nem tudom, mi lesz. Nem tudom irányítani az életemet. Nem tudom most már kézben tartani az eseményeket. Uram, segíts! Isten az ő népével pont ezt akarta tenni, hogy jusson el arra a végső pontra, amikor ki tudja mondani ezt, hogy Úr Jézus, nálad nélkül nem tudok tenni egy lépésem tovább. És akkor mi történik? Az Isten a szívedre beszél. Mert kegyelmes, mert irgalmas, mert szeret. Nem csak elmond bizonyos információkat, nem csak elmond és emlékeztet bizonyos dolgokra, hanem azt mondja az ige, hogy azokra a gondolataikra fogok válaszolni, ez a szívére beszélés valami ilyesmit is jelent, ami éppen foglalkoztatja őt. Amikor az Isten úgy tud megszólalni, amikor az Isten úgy tud az életedbe beleavatkozni, hogy azokra ad választ, azokra a gondolataidra, kérdéseidre kapod a választ, ami már talán régóta gyötör, régóta foglalkoztat, és egyszer csak elkezdenek ezek a kérdések válaszokat kapni. Azt mondja Isten, hogy ezt fogom velük tenni. Átélted-e már ezt? Amikor az Isten megválaszolta, és megválaszolja életed nagy kérdéseit. Átélted-e már azt, hogy amikor még talán ajkadon sem volt a szó, Isten már küldte a választ a te kérdésedre. És hogyha talán azt érzed, hogy ez még nem történt meg, akkor lehet, hogy vissza kéne ugrani két mezőt, mint a társas játékban, ugye, amikor visszaküldi a bizonyos dobás után hat mezővel vissza, vagy akkor újra kezd előről. Lehet, hogy vissza kéne menni hat mezőt, hogy vajon az eddigi úton nem kellett volna valamit tennem, azért, hogy az Isten elkezdjen válaszokat adni az életem kérdéseire. Istennek nem a szenvedés fokozása volt a célja Izrael népének az életében, sem a puszta helyjel. És a mi pusztaságainkkal sem az a célja Istennek, hogy a már meglévő szenvedéseinket, a már meglévő fájdalmainkat fokozza. Nyilván ez is előfordulhat. Az ő célja a puszta helyjel az, hogy visszatérhessen ő az életedbe, és hogy helyreálljon az életednek az egyensúlya. Helyreálljon az életünknek az egyensúlya. Hogyan folytatja tovább ezt Isten, ha ez megtörténik? Azt mondja, visszaadom neki szőlőjét. Vagyis azt a földet, amiből az ő megélhetését tudja majd fedezni, hiszen Isten miután nehézségeken volt kénytelen átvinni az ő népét, hogy megtisztulva visszafogadhassa, azt mondja, hogy megajándékozom most már őket mindazzal, ami szükséges ahhoz, hogy nyugalmasan élhessen, és az ő feladatát, az ő szolgálatát békességben elláthassa. Mint hogy ez összecsenne Pál apostolnak a Tesszalonikai Levélhez írott leveléből azzal a ígével, ami nekem egyébként az egyik életvezetési igém is, hát ugye arról ír az ige, hogy nyugodt és csendes életet folytassatok, legyetek mindenkivel békességben, a dolgaitoknak utána járjatok. Voltak olyanok, akik ilyenkor visszakérdeztek, hogy egy lelkipásztornak hogy lehet ilyen életvezetési igéje, hogy nyugodt meg csendes élet. Hát annak hangosnak kell lenni, és pörögni kell. Hát mondom, lehet, hogy vannak ilyen időszakok, de én erre törekszem, hogy nyugodt és csendes élet. Ezt mondja a Biblia. És azt mondja Isten, hogy az én népemnek ezt a jövőt szánom. Hogy persze, ez az élet azért pörgeti az életünket elég szépen, de mégis azzal a békességgel a szívünkben, a lelkünkben, amit ő ad, abban a közegben, ahol vagyunk, így éljünk. És ott folytatott, hogy azt mondja, Ákor völgye pedig számára majd a reménység kapuja lesz. Ákor völgye Jerikóhoz volt közel, és ez a völgy igazából úgy fordítva vissza, hogy a baj völgye, a bajoknak a völgye. Azt mondja, hogy amikor az én népen visszajön a pusztából, megtanulva, megtisztítva önmagát, belátva és változtatva a életén, azt mondja, olyan helyzet fog történni, olyan helyzet áll be, hogy tulajdonképpen nem egyedül jön vissza, hanem már én is vele leszek, és akkor, ha én vele leszek, akkor még a bajnak, a bajoknak a völgye is a reménység kapujává fog válni. Mert aki visszatér az Úrhoz, akkor tapasztalhatjuk és tapasztalja az, hogy az emberileg kilátástalannak látszó helyzetek is áldásul szolgálnak és megoldást nyernek. Nagy titok ez. Sok szempontból átéltem már én magam is. Nagyon gyakran és legutóbb pénzügyi tekintetben éltük ezt át. Még kezdő lelkipásztorként, ezelőtt közel 20 évvel, 20 ezer forint volt az életményem, emlékszek rá, ennyivel kezdtem a szolgálatomat. Egyébként ebben nagyon jó ki lehetett jönni még 1995-96-ban. Azonban, ahogy összeházasodtam, ugye megnőttek a anyagi terheink, kiadásaink, így, hogy a feleségem is dolgozott első pillanattól kezdve, de neki be kellett iskolázni magát, és hát már tandíj ottan körül is volt. És az történt, hogy egy ilyen január-februári hónapban, amikor megnövekedtek a rezsi számláink is a szolgálati lakásban, és a tandíjat is be kellett fizetni, hogy akárhogy számoltuk, sokkal, de sokkal többet kellett kiadnunk, mint ami bejött. Ez egyszerű mérlegképes könyvelői szisztémában végigvezettük, és azt láttuk, hogy ez sokkal több, mint ami van. És a hónap végén mégis úgy voltunk, hogy nem tudjuk, hogy mi történt, nem emlékszünk, hogy kértünk volna kölcsön bárkitől is pénzt, de valami módon mégis az egyenleg az beállt. Azóta se jöttünk rá, mi történt, megmondom őszintén, nem tudjuk, mi történt. Helyesebben tudtuk, mert előtte volt egy olyan problémánk, hogy nem adtuk be a tizedet. És úgy gondoltuk, hogy karácsonyi ajándékot kell venni, és most az majd ráér valamikor, és a következő hónapban ilyen zavarba kerültünk. Rájöttünk erre, és rögtön, amit kellett, azt rendeztük, és abban a pillanatban a dolgaink megoldódtak. Nagyon furcsa dolog ez. Nem akartam senkivel célzást tenni, mert még hál' Istennek nem tudom ezeket a fajta dolgokat, hogy hogyan mozolok, tehát gyülekezetben, csak ez a saját példám volt. Hogy mennyire igaz az, hogy sokszor a bajoknak a völgye a reménység kapujává tud válni. De hogyan? Akkor, hogyha az Úrral, a mi Istenünkkel együtt tudunk menni. És nekünk ebben a dologban kellett egy visszatérést tennünk a feleségemmel, annak idején az Úrhoz. Mert akkor mi egy ilyen fajta engedetlenségbe estünk bele. De azt mondja az ige, hogy aki visszatér, az tapasztalja, hogy Isten ilyen helyzetekből hogyan tud hatalmasan kihozni bennünket, és olyan dolgokat tesz az életünkben, amit az ember valóban épp észre, még csak el sem tud gondolni, nemhogy megindokolni. Úgy folytatja tovább, hogy mindenekkel az ő javára szövetséget kötök. Olyan állatokat sorol itt föl, hóseás, csúszómászókat, mezei vadakat, amelyek egyébként a puszta helyen előfordulnak, az életveszélyt jelentenek arra, aki ott tartózkodik. Azt mondja Isten, hogy az ő javára szövetséget kötök még ezekkel is. Hogy ne bántsa. És hányszor tapasztaltuk meg már testvérek mi az életünkben, hogy Isten szinte szó szerint hegyeket mozgatott meg értünk. Hányszor tapasztalta meg az emberiség, hogy az Isten hegyeket mozdított meg értünk. Gondolj csak például karácsonyi, betlehemi csodára. Amikor angyalok jöttek az égből. Amikor mennyei kórus szava hangzott el a pusztában, hogy az Isten fia megjött. Mi mindent mozgatott meg az Isten érted és értem? Azért, hogy elmondja azt, hogy mennyire szeret. És hogy milyen terve van az életünkkel. És azt mondja, hogy nem mondja többé azt, hogy Baál, hanem úgy hív, hogy férjem. A puszta tisztulásnak, a megtisztulásnak is a helye. Nem szeretünk általában itt tartózkodni, mert bizonytalan a hely, de mégis ez az a hely az, ahol Isten bennünket tisztítani tud. És ahogy ennek az asszonynak, Gómernek, Hóseás feleségének egy igazi férje lehetett, és egy valakivel élhetett szentül, így van a hívő életben is, hogy egy Istennel, az egyetlen Istennel lehet szentül és tisztán élni. Úgy, ahogy Izrael életében időről időre kinőtte a szívükben, lelkükben magát egy-egy Baál Isten, mert ez a Baál ez nem csak egy Isten volt, hanem sokféle Isten volt ez. Úgy testvérek, ebben a mai világban, a mi életünkben is nagyon gyakran kinövi magát egy-egy Isten, vagy próbálja kinőni magát egy-egy Isten az életünkben. És Istennek ez a fajta fölszólítása bennünket is tisztulásra hív. Hogy megtisztuljunk minden olyan szenytől, minden olyan hamis Istentől, ami esetleg az életünkben próbál fölnőni, azért, hogy a bizonytalanság állapotából a biztos állapotba, az ő szövetségébe helyeződjünk vissza. Úgy, ahogy Gómernek, Hóseás feleségének a szilárdságot az életében mégiscsak a házasság adta, mert rájött, hogy mindazok a férfiak, akikkel ő paráználkodott, azok egysoldották meg az ő életének a helyzetét, csak az ő házastársa Hóseás, ugyanúgy Isten népe is, a mindenféle utakról visszatérve az Istennek az útjára kellett, hogy visszataláljon, mert ott van biztonság. Az Úr a hűséges jegyes, aki a hűtlen jegyesével szemben is szövetségre akar lépni. És azt mondja a római levélben Pál apostol 14. részben, hogy Istennek a hívásai és meghívásai megbánhatatlanok. Nem bánta meg. Hogyan lehet megbékülnöm az Istennel, ha eltávolodtam tőle, ha engedetlen lettem közbe felé, ha engedem, hogy a pusztába hívjon, a szívemre beszéljen, ha engedem azt, hogy megtisztítson és helyreállítson. Hajlandó vagy-e erre? Kész vagy-e erre, hogyha Isten ezt látja jónak az életünkben? Mert ez az egyetlen útja annak, hogy a távollevőkből újra közelvalók legyünk. Kívánom a gyülekezetnek, hogy legyünk ebben engedelmesek, hogyha Isten erre hív bennünket. Amen.